Halleluja, dicsérjük az Urat! Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk eléd imádsággal. Hálódással, magasztalással és dicsérettel járulunk a te szent színed elé. Köszönjük, atyám, a te világosságodat, amit megosztasz velünk az ige által. Hálát adunk a bölcsességedért, köszönjük a kijelentéseket, a nagyobb megértéseket az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Hálát adunk, atyám, a te drága kenetedért, mert a mi szívünk kívánja, hogy a te tüzed lobogjon a bensőnkben, és ezzel a tűzzel menjünk ki a világba, felkutatni az elveszetteket, és szolgálni felejük a kenettel, mert a kenet általi csodák fogják őket behozni Isten királyságába. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében megtörjük a sötétség minden erejét az életetek felett. Megtiltjuk a szélsőséges és kárt okozó időjárási körülményeket, amelyek kárt okoznának. Kiküldjük az angyalokat, hogy ezeket tereljék el a szentektől, a Jézus nevében. Egészséget szólunk felettetek, bővölködést szólunk felettetek, mert a szent örökség része mindegyik. Megtiltjuk és kötve tartjuk a viszálykodás szellemét Krisztus teste felett a Jézus nevében. És kiárasztjuk az egységet, a szeretetet, a békességet, ami egyben tart bennünket. Köszönjük, atyám, a mai napot, hogy együtt lehetünk, együtt növekedhetünk, és hálát adunk, atyám, azért az üzenetért, amit ma elkészítettél a számunkra. És köszönjük, hogy nem úgy megyünk haza, ahogy jöttünk, hanem dicsőségesebben ragyogva. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Amen.
Köszönsd a szomszédodat ebben a jó kánikulai melegben. Tűzben lobogj! Ez a mai köszöntés. Halleluja! Szeretettel köszöntünk benneteket. Örülünk, hogy itt vagytok, és örülünk, hogy mi is itt lehetünk. Pénteken meg volt az író találkozó, magot tudtam vetni. Én 6 órakor kerültem sorra, addigra a hallgatóság elfogyott, de ahogy mentek ki, kezükbe tudtam nyomni a fénymásolt isteni ragasztót, meg kártyákat. Úgyhogy, meg hát a jelenlevő írók, művészek, festőművészek, azok kaptak. Sőt, még szombatra is hagytam ott, és a könyvtáros mondta, hogy akkor szétosztja. Szombaton egy ima konferencián vettünk részt. Annak a tanításnak a súlyponti része, amit már korábban hallottatok a Felébresztett Hit című tanításban, hogy ki kell hirdetni az Úr dicsőségét. Tehát vannak szolgálók, akik előre kihirdetik a dicsőséget az alkalmak felett. És akkor munkálkodik az Úr. Múlt héten megérkezett a 500 darab könyv, illetve nem 500 már, csak 440, mert eleve 60 darabot kötelező volt leadni a könyvtár ellátónak, és ők küldik el az ODR rendszerhez tartozó nagyobb könyvtáraknak. 100 darabot fölvittem Pestre, hogy a pásztorpostások által is eljusson a településekre. A külalakja egy kicsit szebb lett, a belseje nem változott. Tehát ez az első kötet. A második kötetre is megnyertük, de még nem jött meg a szerződés, nem jött meg a pénz, de hát ha azt mondták, hogy nyertünk, akkor nyertünk. Köszönjük az Úrnak, és terjedjen az Úr igéje, mert ebben is benne van 3-szor az üdvösség ima. Elején, végén, meg valahol még a belső részben is. Pesten vettem német Jézusképet, német üdvösségimát, mert hogyha olyan területen mozogtok, ahol német is előfordulhat, mint leendő bárány, akkor legalább egy-egy töltény legyen nálatok. Meg legyünk felkészültek, hogyha valahol az Úr összehoz egy némettel bennünket, mert ezek, akik így, hogy mondjam, belénk akadnak, ezek nem véletlenül vannak. A dicsőség is oda vonza őket, meg az angyalok is oda terelik őket. Halleluja. Akkor neki kezdünk a tanításnak, mert elég hosszú a sikeredett. Folytatjuk az Isten érintése című tanítás sorozatot. A 8. rész következik, és a mai tanításunk címe Tűzben növekedj. Ez a tűz nem az a tűz, ami a katlan alatt melegíti a pácienseket. Ez egy szent tűz, nehogy valaki félreértse. Tehát az utad elején, illetve mondhatom úgy is egyeseknek, hogy a szolgálatod elején adódó nehézségek által ki fog derülni, hogy milyen fából faragtak. Vannak, akik csak kellő nyomás alatt tudnak produkálni. Ez egy egyéni adottság. Nem tudom, hogy manapság használják-e még a kuktát, de a kuktára is az a jellemző, hogy bizonyos étel a nyomás alatt előbb megfő, puhábbra fő. Tehát hasonlítsuk a kuktához ezt a jelenséget. A nehézségek olykor a jellem fejlődését eredményezik. Tehát valamilyen haszna is van a nehézségeknek, hogyha az ember meg tud állni abban. 1 Mózes 22-ben olvasunk igét, mert tudjuk, hogy Isten Ábrahámot is letesztelte. Megvizsgálta a hűségét. 1 Mózes 22-ben a 10-től 12-ig olvassuk.
És kinyújtá Ábrahám az ő kezét, és vevé a kést, hogy levágja az ő fiát. Akkor kiállta néki az Úrnak angyala az égből, és mondta: Ábrahám, Ábrahám, ő pedig felele, én hol vagyok? És mondta: ne nyújts ki a te kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlen egyednek, én érettem.
Amen. Tehát ez volt Ábrahám életében a teszt, hogy milyen hűséges Istenhez, hogy a szövetséget megtartja-e. Tanultunk annak idején, amikor a szövetségről volt szó, hogy amikor Istennek van szüksége ránk, akkor mi megtesszük-e mi részünket. Mert ugye minden az oltárra helyeztetett a szövetségkötéskor. Ha nekünk van szükségünk, akkor Isten jön és segít. A héber úgy nevezi ezt, hogy haszid. Magyarban ez úgy van fordítva, hogy Isten megemlékezik a szövetségről, és megteszi az ő részét. Otthon majd elolvashatjátok a Lukács 4.1-ben, hogy Jézus, amikor szellemelt elve a Jordán folyótól elindult, akkor a Szent Szellem 40 napra a pusztába vitte, ahol az ördög kísértette. Tehát Jézusnak is megvolt a tesztje, a letesztelése, hogy ellen tud-e állni a kísértésnek. Isten látni akarja, hogy milyen anyagból gyúrtak bennünket, mielőtt még ránk bízna valamit. Szintén otthoni olvasásra írhatjátok fel a Dániel 3. fejezetét. Volt egy Nabukodonozor király, és a 3 izraelita ifjú, aki ott élt a király alatt, Nabukodonozor elrendelte, hogy a felállított bálvány szobrot imádják. És erre a 3 héber fiú nem volt hajlandó. És a király olyan rendeletet hozott, hogy aki nem imádja a szobrot, az a tüzes kemencébe lesz vetve. És alaposan befűtötték a kemencét, olyannyira, hogy amikor a 3 fiút bedobták, még a fogmegek is megpörkölődtek, de a fiúknak a haja száluk sem görbült meg, és még a füst szag sem vett erőt rajtuk. Tehát igazából Nabukodonozor király rájött, hogy ez a 3 fiú milyen anyagból lett gyúrva. Aztán lapozzunk a Dániel 6-hoz. Dánielnek is volt egy próbája az oroszlánok vermében. Ott pedig a király, a Dáriusz király felemelte Dániel magasra, és a többiek irigykedtek rá. el akarták őt veszteni, és egy olyan törvényt hoztak, hogy 30 napig nem szabad imádkozni. És Dániel ezt nem tartotta be, sőt, nyitott ablaknál imádkozott, és nyakon csípték, és a király által szentesített törvény alapján bevetették Dánielt az oroszlánok vermébe. Olvassuk a Dániel 6-osban, 19-23-ig.
Hajnalban a király azonnal felkelt, még szürkületkor, és sietve az oroszlánok verméhez ment. És mikor közel ért a veremhez, szomorú szóval kiáltott Dánielnek. Szólt a király, és mondta Dánielnek: Dániel, az élő Istenek szolgája, a te Istened, akinek te szüntelen szolgálsz, meg tudott-e szabadítani téged az oroszlánoktól? Akkor Dániel szól a királynak: Király, örökké élj! Az én Istenem elbocsátta az ő angyalát, és bezárá az oroszlánok száját, és nem árthattak nékem, mert ártatlannak találtattam ő előtte, és előtted sem követtem el, ó király, semmi vétket. Akkor a király igen örvende, és Dániel kihozatá a veremből, és kivevék Dánielt a veremből, és semmi sérelem nem találtaték ő rajta, mert hitt az ő Istenében.
Itt a lényeg. Hitt az ő Istenében. Ugyanígy hitt a három fiú is, a három héber fiú is ugyanígy hitt. A hit tartotta meg őket. Ha tovább olvassátok, majd látjátok, hogy fordult a kocka, miután a király rájött, hogy Dániel ártatlan, azokat vetette be az oroszlánok vermébe családostól, akik őt ugye kelepcébe akarták csalni. A létra alsó fokán kezd mindent. Ez mindenre igaz, akkor is, ha cseresznyefára akarsz mászni, vagy akkor is, ha fel akarsz menni az emeletre. Nem lehet a felső lépcsőn kezdeni. Egyszerűen nem lehet. Ha el szeretnél jutni az ABC-ben az éjig, akkor az A-nál kell kezdeni. Kérdés az, hogy hajlandó vagy-e az A-nál kezdeni. Nem mindenki hajlandó, persze. És ha valaki fordítva használja a létrát, vagy kettesével veszi a lépcsőt, akkor hamar lezimolhat. Légy hűséges, a kezdetben kapott kevésen. A nagy eseményekhez sokszor több év, vagy több évtized szükséges, de ez idő alatt mindvégig meg kell tartani a ragaszkodásodat az Úrhoz, az Úr tervéhez, az elhívásához. Tarts ki, amire Isten elhívott. Legyen bármilyen időjárás, hófúvás, eső, legyen bármilyen ellenállás egy községben, vagy egy településen, legyen bármilyen megpróbáltatás, vagy szorongattatás, akkor is tarts ki az elhívásod mellett. Régen már említettem, hogy volt egy olyan téli időszak, hogy elmentünk Tamásiba, ott Irekszemcse után már ugye hónyelvek voltak, és helyből senki nem jött. És jövő héten megkérdeztük, hogy hát ti hol voltatok? Mi eljöttünk 50 kilométerről. Jó, hát úgy esett a hó, hogy. De az Úr kegyelméből elmentünk, visszaértünk, minden probléma nélkül. Megpróbáltatásról hozta az Úr az eszembe, hogy Svigelsworth, aki Isten egy nagy embere volt. Ha jól emlékszem, több mint 150 vesekő távozott természetes módon, és némelyik nagy fájdalommal. Volt, amikor a szálloda szőnyegén görcsölt és fetrengett, de nem adta fel a szolgálatát. A hosszú tűrés szellemi gyümölcsében szolgálja. Sokszor elő kell venni hosszú tűrést, és akkor is menni előre. Csak lépcsőfokonként lehet előre jutni. De Isten elvezet arra a szintre, amikor beérik a szolgálatod. Catherine Kuhlman mondhatni úgy jelképesen, hogy a poklot is megjárta, mielőtt a nagy szolgálata beindult. Kudarc érte, gyász érte, családtagjai közül vesztett el személyeket. Nagyon magányos volt, és végül, amikor meghalt önmagának, azaz letette az életét, és nem az ő akaratát akarta megcselekedni és véghez vinni, akkor került be a szolgálatának a tüzes lendületébe. Amikor próbák között vagyunk, Isten akkor is a szíveket vizsgálja. Az indítékainkat, hogy milyen indítékkal teszünk dolgokat. És ő mindig az odaszánt és a készséges edényeket keresi, mert azokat tudja használni. Mint tudjuk, a szülésnek rendelt ideje van, és azt ki kell várni. Hogyha idő előtt jön a baba, akkor gyakorta vannak rendellenességek. Vannak, akik idő előtt próbálják megszülni a saját szolgálatukat, de ez csak egy rövid életű, tiszavirág életű munka lesz. A szolgálatok két alaptípusa a ragyogás szempontjából. Az egyik az üstökös típus, a másik a sarkcsillag típus. Az üstökös típus az, ami hirtelen berobban, de hamar le is tűnik. A sarkcsillag az szilárd, kiállja a viharokat, és mindig megtalálható. Lehet hozzá igazodni, lehet hozzá tájékozódni. A sarkcsillag típusok azok talpon maradnak akkor is, amikor mások feladják, amikor üldöztetés éri őket, vagy esetleg a média gúnyolja őket. A sarkcsillag típusú szolgálóknak az álláspontja az, hogy továbbra is bátran hirdetem Isten igéjét a Jézus nevében. És a múlt héten erre vettünk igét, hogy nem tehetem meg azt, hogy nem hirdetem az Úr evangéliumát. Isten ilyeneket akar használni, akik így állnak az evangélium kérdéséhez. Nem hátrálnak meg semmilyen körülmények között. Hogyha lobogó tűzben nősz fel, akkor nem állhatod majd a füst szagát. Mindenki égetett már növényi hulladékot a kertjében, és amikor jön az őszi letakarítás, és száradnak el a növények, és megrakja azt a nagy kupacot, először füstöl. Aztán, ahogy beízzik, lángra kap, és a füst eltűnik. Amikor láng van, akkor nincs füst. Megfigyeltétek?
Igen.
Aztán, hogyha megint teszel rá egy nagy kupaccal, egy darabig füstöl, amíg be nem ízik, és azt várja az ember, hogy gyorsan-gyorsan még legezi is, hogy kapjon lángra, hogy ne okozzon a szomszédoknak nagy füstöt. De a lényeg az, hogy ahol láng van, ott nincs füst. Rodney pünkösdi családban született. 5 éves korában született újjá, korán kezdte, és 8 éves volt, amikor betölt a kezet Szent Szellemmel. Így gyermekkorától megszokta, hogy a gyülekezetben természetfeletti megnyilvánulások történnek. Egyszer édesanyja karja eltörött 3 helyen. Lehetett látni, hogy hol van a törés. Elővették a régi orsós magnót, feltették Catherine Kuhlman gyógyulásról szóló tanításait, meghívták a pásztorukat, úrvacsorát vettek, és a pásztoruk erőteljesen kézzel tétellel imádkozott az anyukájáért. És Isten ereje átjárta édesanyja testét, egy égető tűz járt benne föl és alá. És tudta az édesanyja, hogy meggyógyult. Elindult a fürdőszobába, hogy a gipszet levágja magáról. Persze ugye a kisgyermek, még ugye láthatóban volt a hite, és hát attól tartott, hogyha levágja a gipszet, akkor az édesanyja keze is leesik. Tehát nem ez történt, mert miközben vágta a gipszet, nyelveken imádkozott, és megtörtént a csoda, ahogy lekerült a gipsz a kezéről, a 4 nappal korábban eltörött kéz teljesen épp volt. Isten dicsőségére. Tehát aki gyermekként ilyen környezetben nő fel, számára valóságos a Szent Szellemnek az eleje. Egy megfigyelés, egy megtapasztalás. Ha a család együtt imádkozik, együtt is marad. A szülei gyakorta elkezdtek este 7-kor imádkozni, és volt, amikor hajnali 2-kor fejezték be. Az emberek, akik náluk összejöttek, nem akartak elmenni, mert a kenet ott volt. Természetesen az édesapa, mint a családfő, étkezés előtt asztali áldást mondott, és az áldás jellegéből már a család tudta, hogy itt most étkezés lesz, vagy Isten tisztelet. Mert gyakorta a kenet rászállt az apukára, és elkezdett prófétálni. És ilyenkor az anyuka bölcsen visszatette a sütőbe az ételt. Rodney éhes és szomjas volt Isten iránt. És egyre többet és többet akart, és kiáltott Istenhez. Nekünk is az ő példáját fontos követnünk, és ahogy elhangzott az ima konferencián, nekünk is ki kell hirdetnünk, kiáltanunk kell az Úr dicsőségét. Rodney kiáltására az Úr a következőt válaszolta: nem a jó életviteledet nézem. Neked is épp úgy kell közeledned hozzám, mint másoknak. Gyere hittel, éhséggel és szomjúsággal. És akkor megkapod a kenetet. Úgy kell Isten után epekedni, és a kenet után epekedni, mint az a személy, aki 3 napja a sivatagban eltévedt és keresi a kiutat, és víz után kutat. A kitikkant embernek ugyanis egyetlen dolog lebeg a szeme előtt, a víz. Hogyha felkínálnának 100 millió forintot, azt is félerőlni, mert azt mondja, hogy nekem nem ez kell, nekem a víz kell. Csak egyetlen dolog tud rajta segíteni, hogy életben maradjon, az a víz. És ezért a vizet jobban akarja bármi másnál. Tehát, hogyha valaki nagyobb kenetet akar, ugyanilyen szomjúságot kell tanúsítani Isten irányába. Ha ennyire sóvárogsz a Szent Szellem után, és semmi más nem kell, akkor meg fog látogatni. Sajnos, ha van is a keresztényekben egy sóvárgás a kenet után, a Szent Szellem után, de más után is sóvárognak. És megosztódik ez a sóvárgás. Fizikai síkon és a Szent Szellem utáni vágy területén. Az éhes és szomjas szív Istent arra indítja, hogy ő látogassa meg. Rodneynak volt része egy tűzkeresztséghez hasonló látogatásban. Ő nagyon elszámfolt a találkozásra, és Istent szólongatta. Mi is kérhetjük, hogy Uram, küldd el a dicsőséget. Ezt tette Rodney is, hogy Uram, küldd el a dicsőségedet rám. 20 perc után Isten ereje rászakadt. Izzott a teste 3 napig, és élő víznek folyamai ömlöttek a belsejéből. Olyan tűz volt benne, hogy azt hitte, hogy nem éli túl. Kérte az Urat, hogy vegye le ezt az erősséget, ezt az erős tüzet, hogy elviselhető legyen a számára. Azt mondja Rodney, hogy Isten bedugott engem a mennyei konnektorba, és én is beszeretnék csatlakoztatni ebbe az áramkörbe másokat. Ez a vágya, hogy másokat is becsatlakoztasson. Múlt héten is elhangzott, hogy ha emberre várunk, akkor lemaradhatunk dolgokról. Hogyha a szolgálókban válogat egy keresztény, úgy szintén lemaradhat dolgokról. Ez most lehet, hogy megdöbbent benneteket, de ismerek egy olyan szentet az utcánkban, aki azt mondta a pásztorának, hogy ha jön az XY tanító, aki nem olyan tüzesen beszél, hanem tagoltan, lassan, mert minden hivatalnak más a kenete, azt mondta, hogy ha jön ez a tanító, akkor én nem megyek le az alkalomra. Ez az ő döntése, ő választása, csak nem tudja, hogy miről maradt le. Meg előfordul az Pesten is, hogy hát ér rám csak Jim Sanders tegye a kezét, meg valamikor evangelisták is imádkoznak a gyógyító sorban. Tehát nem a személy a döntő, hanem Isten érintése, amit az imádkozó személyen keresztül kapunk. Rodney valósággal megrészegedett a Szent Szellem borától. Szinte magánkívül volt. Isten tüze át és átjárta az egész lényét, és nem akarta abba hagyni. Rodney kezdte megérteni, hogy miért lesz szükségünk a megdicsőült testre, mielőtt az Úrral találkoznánk. Mert amikor a természetes kapcsolatba kerül a természet felettivel, egyiknek alá kell vetni magát. És amelyik behódol, az a természetes test lesz. Ugyanez történik kézrátételnél, hogy a természetes test a természet feletti erő hatására elgyengül, megadja magát. Ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy vesd Jézus karjaiba magadat. Az intenzív jelenlétet végül Isten levette róla, de az életének a további részét radikálisan meghatározta ez az Istennel való találkozás, ez a látogatás. Egyes hívők különleges elhívásokat kapnak, és a körülötte levő szentek némelyike szemében úgy tűnik, hogy ő egy kivételezett, hogy a pásztor kivételezik vele, vagy a pásztor túlságosan az illető kedvében jár. Említettem nektek már korábban, hogy voltunk ilyen gyülekezetben, ahol a kinövekedő pásztorról azt mondták a többiek, hogy pásztor kedvence. Itt látszik visszaigazolva ez most a tanításban. Az a helyzet, hogy ők nem látták, hogy egy jó értelemben vett erőszakossággal került az illető az Úrral való közelségbe, felkenetésbe. És ezek a személyek így találják meg a különleges helyüket Isten királyságában. Bárki számára nyitva az út, hogy jelképesen megérintse az Úr köntösét. Olvassuk el a Márk 6.56-ot. A legismertebb vers az, amikor a vérfolyásos asszony Jézus ruhájának a szegélyét megérinti. De van másik igevers is, amit kevésbé szoktunk olvasni. Márk 6.56.
És ahová bemegy vala a falvakba is, vagy városokba, vagy majorokba, a betegeket letették a piacokon, és kérik vala őt, hogy legalább a ruhája szegélyét illethessék, és valahányan csak illeték, meggyógyulának.
Amen. Tehát Jézus köntösét megérinteni. Arról szól a történet, mert a kenet kiárad, ami a szövetben raktározódik. Pál apostolnál is olvassuk, hogy elvitték a testéről a kötényeket, ruhákat, szöveteket, mert a kenet raktározódott benne. És azért imádkozunk kézrátétellel a hozott kelmék felett, hogy a testünkből a kenet beárad a szövetekbe. Ez történhet úgy, hogy valaki megérinti Jézus ruhájának a szegélyét, jelképesen most, mert fizikálisan ugye Jézus nincs itt, vagy pedig viszi haza a kenetes ruhadarabokat. Meg kell érteni, hogy nem engedhetjük meg Krisztus testében a szellemi féltékenységet csak azért, mert Isten nem úgy használ minket, mint másokat. Nem úgy használja az egyiket, mint a másikat. Ahogy nincs egyforma ember, csak néha hasonmásakad, igazából nincs egyforma szolgálat sem. Nem helyes a kritikus vagy ítélkező álláspont. Az ige azt mondja, hogy ne a látszat után ítélj. Egy bölcsességet adott az Úr ezzel kapcsolatban, hogy a kisebb gyermek több foglalkozást igényel. Ez így van a családban, és az az elhívott szolgáló, aki még fiatalabb az Úrban, az szintén több foglalkozást igényel. A mi esetünkben történt meg, amikor már megszületett a Kriszti is, hogy az Ágnes szép csendben ugyan, de elkezdett féltékenkedni. És ez abból derült ki, hogy amikor az anyu a konyhában az asztalon hagyta a vasalót, mert éppen vasal, csak valamiért ellépett, egy nagy zajra lett figyelmes, és amikor visszament a konyhába, akkor az Ágnes a kezét hátra tette, és összeszorított szájjal állt. Ugyanis ő úgy gondolta, hogy ez a vasaló az anyu idejét ugye elveszi ő tőle, és kevesebb ideje jut rá. És hát a vasalónak ad bosszút állni, mert leverte. Csak hát közben arra nem számított, hogy a vasaló az forró. Egy biztos, hogy a gyermeki szinten van az irigység, van a féltékenység, és ez Krisztus testében is igaz. Amikor felnövekszenek a szentek, akkor ezeket a gyerekes dolgokat ugye elhagyják. A másik dolog, amit ír a Lukács 22.31, otthon majd megnézhetitek, hogy jön az ördög és meg fog rostálni. Jönnek a tesztek és a próbák, a szentek rákerülnek a rostára, és az ördög elkezd rostálni, hogy beszaladunk-e valamilyen zsákutcába. Egy féltékenységbe, egy viszályba, egy irigységbe, vagy bármi más hasonló dologba. Következő igénk az apostolok cselekedeteiben található, az 5. fejezetben. Volt egy Gamáliel nevezetű farizeus, és tudjuk, hogy Jézussal a vallásos közeg ugye szemben állt. Mindig megítélték Jézust valamiért. Apostolok cselekedetei 5. fejezet, 34-35-ös vers. És amikor az apostolokat megint ugye fülön fogták, hogy hirdették az evangéliumot, és tanítottak Jézus nevében, és oda kerültek a vezetők elé, akkor ennek a Gamáliel nevezetű farizeusnak egy nagyon jó szellemi meglátása volt, mert a tanács tagjait ő maga intette. Olvassuk akkor ezt a 34-35-öst.
Felkelvén azonban a tanácsban egy farizeus, név szerint Gamáliel, az egész nép előtt tisztelt törvénytudó, parancsolá, hogy egy kis időre vezessék ki az apostolokat, és mondta azoknak, Izrael férfiai, vigyázzatok magatokra ez emberekkel szemben, mit akartok cselekedni.
Amen. És olvasjuk tovább a 38-39-est.
Most arra nézve is mondom néktek, álljatok el ez emberektől, és hagyjatok békét nékik, mert ha emberektől van-e tanács, vagy-e dolog, semmivé lesz. Ha pedig Istentől van, ti fel nem bonthatjátok azt, nehogy esetleg Isten ellen harcolóknak is találtassatok.
Amen. Ennek az igének az összegzése, hogy ami Istentől van, az megáll, és ami embertől van, az összeomlik. Tehát indíthat valaki egy szolgálatot hústestből, de az nem fog megállni. És ami Istentől van, azt nem illik bántani, mert Isten ellen harcoló lenne az illető. Fontos észrevenni a kritizálás és az alázatosságnak a különbségét. A kritizálás az egy testi, természeti öltözet, és erre az jellemző, hogy másokat leránt, magát pedig felemeli. Ez az önzés. Ez az önzésnek a nagy foka. Az alázatosságra pedig az jellemző, hogy a szellemnek az öltözete, kenete van rajta, saját életét leteszi, hogy a másikon tudjon segíteni, és a másikat fel tudja emelni. Pál írásaiban is több helyütt látható, hogy célba vett bizonyos témákat, figyelmeztetéseket közölt, és elvégezte a szükséges kiigazítást, szükséges korrekciót. Legyünk Isten hamisítatlan mozdulásának a részesei, mert ezek a gyümölcsök maradandóak. És termeljünk együtt és közösen jó gyümölcsöket. Halleluja. Folytatjuk ezt még. Van, lesz még egy pár rész. Mielőtt még imádkoznánk, néhány gondolatot megosztok veletek. Kézzátételes szolgálat előtt még elmondom bizonságképpen, hogy ragadjuk meg mi is azt, amit a szántori pásztor kijelentett. Hogy azok az imádságok, amelyiket itt mondunk el a gyülekezetben, azok mind megvalósulnak az utolsó időknek a jelei, ezek azt mondja. Tehát az utolsó idők jeleit úgy is lehet látni, hogy a közösen elmondott imádságok valóságba jönnek. Kapaszkodjunk bele ebben. Az egyik gyülekezetben egy nagymama vérnyomás, ingadozás miatt rosszul lett, mentőt hívtak neki, mert előtte éppen ugye kórházban volt, aztán nem tudták, hogy mi a helyzet. És a gyülekezet tátott szájjal ült a helyén, míg végül az egyik felszólalt, hogy emberek, hát nem kéne legalább nyelveken imádkozni. Tehát nem szabad ledöbbenni, cselekedni. Aztán elővették az imakönyveket, abból is imádkoztak, a mentősök meg kint hallották. És azt mondták, hogy hát ilyet ők még nem hallottak. Hogy így viszonyulnak egy betegtársukhoz. Egy jó benyomást keltett bennük. Felhozta az Úr a szívemben már többször, csak nem írtam föl és elszállt. De most fölírtam magamnak. Óhatatlanul vetünk rossz magukat. Főképp azért, mert nem figyelünk oda, mert ha odafigyelnénk, akkor biztos nem tennénk. Egyszer Erzsébet szólt ezt Pesten, hogy sokszor a keresztények a szájukra csapnak, hogy ezt nem lett volna szabad kimondani. Tudjátok, mi volt a válasz arra? Nem itt kezdődik a probléma. Ezzel nem lett volna szabad gondolkodni sem. De ha már kicsúszott a szánkon, akkor a rossz magot lehet hatástalanítani. Lesz olyan maga, amiről tudod, hogy rosszul mondtad ki, és lesz olyan, amire nem is emlékszel, hogy rosszul mondtad ki, és rossz magot vetettél. Kis kertben mit csinálsz a gyomokkal? Kihúzkodod, vagy kikapálod. Az oldáskötés hatalma alapján a rossz magukat meg lehet semmisíteni. És ajánlom figyelmetekbe, hogy éljetek vele. Akár a múltra visszamenőleg, hogy nem kívánok rossz gyümölcsöket. Ezeket lezárom, hatástalanítom. Netán úgy is mondhatod, hogy elátkozom a Jézus nevében. Csak figyeljetek rá, mert előfordul. De megvan az ellenszer, megvan az orvosság hozzá. Következőre hívta fel az Úr a figyelmemet. A megváltásnak van két oldala. És azok a keresztények, akik a múltkor úgymond rám támadtak, ezt nem értik. Mert az volt a kérdésük, hogy akkor minden ember meggyógyul? Ezt nem írja a Biblia. De azt írja, hogy teljes megváltást nyertünk, és ebben benne van a gyógyulás, a gyarapodás, mindenféle rossz dologtól való megváltás. Kenneth Hagin írja valamelyik könyvében, hogy a megváltásnak van egy jogi oldala, és van egy gyakorlati oldala. És a kettőt egyensúlyba kell tartani. Mert ha egy pásztor csak a jogi oldaláról tanít, akkor nem fogják a szentek megtapasztalni a csodákat, a jeleket. De ha csak kihangsúlyozottan a gyakorlati oldalról, a csodákról szónokol egy szolgáló, akkor abban a hibában eshetnek, hogy mindig csak a jeleket és csodákat keresik, és letérhetnek az ige vonaláról. A jogi oldala azt jelenti a megváltásnak, hogy a kereszten minden alól megváltást nyertünk. Papírunk van róla, mert benne van a Bibliában, de a gyakorlati oldalon, hogy mennyi látszik meg ebből, ez rajtunk múlik, hogy a hitünk által mennyit tudunk megragadni és birtokba venni. Vegyünk egy hagyatékot. Mondjuk örököltem egy autót. Az autó nem nálam van, valamelyik családtagnál valahol. Megjön a hagyatéki végzés, és abban le van írva, hogy az elhunyt hozzátartozom autója az enyém. Ez a jogi oldal. Papíron van róla, hogy az enyém. Mikor lesz gyakorlatilag a valóságban is az enyém? Amikor átadják a kulcsot és az illatokat hozzá. Tehát látjátok, hogy a megváltásnak két oldala van. Jogilag biztos, hogy meg vagyunk váltva. Tehát ezt a kettőt tisztán kell látni és külön kell kezelni. Hogy érthetőbb legyen. És hogyha nekem megvan a papírom arról, hogy a hagyatékban ezt rám hagyták, akkor én már mondhatom azt az ismerősöknek, barátaimnak, hogy nekem van egy új autóm. És ezzel nem hazudok. Mert meg tudom mutatni, hogy még papírom is van hozzá. Amikor arról beszélünk, hogy én vagyok a gyógyult Krisztusban, és közben négykézláb mászok a fájdalomtól, akkor nem hazudtam. Mert én a megváltás jogi oldaláról beszéltem. És nem a láthatókról. Ugye? Nem mindegy, hogy miről beszélünk. Melyik hullámhozra állunk rá? Ez fontos tisztán látni, igen. Most következik a kézrátétel szolgálata, áldást osztunk, és kérjük a kórházi szolgálatnak is a közreműködését, hogy az ő ajándékai is érvényesüljenek. A szent tűz lobogjon a szívedben, és ez a kenet áradjon át azokra, akik felé szolgálsz, akikkel kapcsolatba kerülsz, vagy elmész mellettük a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Te kegyelmedet, a test tökéletes épségét szóljuk. Mert a megváltás megtörtént, az Úr Jézus kifizette az árat, és a valóságba jövetelt szólítjuk elő a Jézus nevében. A teljes épséget. Áldjuk és magasztaljuk, Atyám, a drága szent nevedet. Köszönjük az Úr terveit, céljait az életedben, a szent időzítéshez kötjük a dolgokat, amelyeket meg kell lépned, meg kell cselekedned a Jézus nevében. Köszönjük a szolgálongyolók munkálkodását, és a tökéletes ellátást szólítjuk be. A szent tűz lobogjon a szívedben, és mindazok, akik mellett elmész, ez a kenet áradjon át, és érintse meg az ő szívüket. A Jézus nevében. A szent tűz lobogjon a szívedben, és ez a tűz, ez a kenet áradjon át mindazokra, akik a környezetedben vannak, akikkel találkozol a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a szent tüzet, ami a gyermeket szívében lobog, és ezzel szolgálni tud azok felé, akik a környezetében vannak, a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Atyám, a szent tüzet, ami a gyermeket felett van, és benne van a szívében, árasz ki ezt a kenetet mindazokra, akiket ismersz, találkozol velük, megérintesz, és a környezetedben vannak a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, hogy a te drága gyermeked szívében ott lobog a tűz, és ezt a tüzet elviszi azokhoz, akik szomjazzák, éhezik a te jelenlétedet a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a te gyermeked szívében a lobogó tüzet, amit elvisz az elveszettekhez, elvisz a szomjazó és éhes szívekhez, hogy szabadulások és gyógyulások történjenek az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Köszönjük, Atyám, a te gyermeked hibátlan testét, amit a Szent Szellem felügyel és tart karban folyamatosan az áradó kenettel a Jézus nevében. Köszönjük, Uram, a megerősítést, a bátorítást a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Uram, hogy ők a te áldottaid a Jézus nevében. Jézus nevében megdorgáljuk ezeket a sebeket, elparancsoljuk a Jézus nevében, levágjuk a testedről, mert ez nem tartozhat egy újjászületett keresztényhez. Megdorgálás azt jelenti, hogy rendre utasítjuk ezeket a tüneteket, hogy engedelmeskedjenek az igének. Test, felszólítunk, hogy vesd le a hazug tüneteket, és öltözd magadra az Úr Jézus Krisztusban kapott szent egészséget, a Jézus Krisztus szent nevében. Kiárasztjuk a szent erőt, a gyógyító kenetet, a szent vér alá helyezünk, és kirendeljük a szolgáló angyalokat, legyenek a segítségedre, hogy ezek a sebek nagy gyorsasággal eltűnjenek, és tökéletes épséget szólunk a tested felett. Mert a Szent Szellem az, aki felügyeli és karban tartja a te testedet a kenet által. Amen. Kezünket hittel rátesszük a hozott kelmékre, szövetekre. Kiárasztjuk Isten dicsőségét a Jézus Krisztus szent nevében. Áradj kenet. És tudjuk az igéből, hogy a szövetben Isten ereje a kenet raktározódik. Jézus köntösében is ott volt a kenet, és Pál apostol testéről is elvitték a ruhadarabokat, és amikor otthon a beteg testekhez érintették, a kenet szabadulást hozott. Eltávoztak a gonosz erők, és jelek, csodák kíséretében gyógyulás történt a Jézus nevében. Hiszük, Uram, a mai napon is ez ugyanígy működik, mert a te ígéd nem változik, és köszönjük, Atyám, az Úr Jézus Krisztust, aki bevégezte a kereszt művét. Köszönjük a szabadításodat, a teljes körű megváltást a Jézus nevében. Amen. Még egy kis ráadás. Egy kis nassi. A kenet sorozat második része hangzott el június 29-én Budapesten. Egy igen jó hírrel kezdte az előjárónk, hogy neves szolgálók, köztük Kenneth Copeland, meglátogatták a pápát, aki fogadta őket, és azzal a hírrel jöttek el, hogy a katolikus egyház is az igét teszi az első helyre. Így jöhet egységi Krisztus testére, hogyha mindenhol az igét teszik az első helyre. Az igét természetesen használni kell, hogy működjön és legyenek gyümölcsei. Az ige pedig a szellemünkből jön elő, mert oda szuszakoljuk le minél többet. 9 szellemi ajándék van megírva a Bibliában, amelyek bárkin keresztül bármikor megnyilvánulhatnak, de csak úgy, ahogy a Szent Szellem akarja. Tehát a Szent Szellem által működnek ezek, ezért a dicsőség az övé, és nem emberé. Senki nem mondhatja azt, hogy én meggyógyítottam valakit. hogyha ettől valamelyik keresztény eltér, hogy nem a szellem működteti úgy, ahogy akarja, hanem ő, akkor belekerül a varázslásba. Hát amikor mi működtetünk szellemi erőket, akkor az varázslás. Tehát különbség van a között, hogy mi működtetünk valamit, vagy a Szent Szellem rajtunk keresztül működik. Kívülről ezt nem lehet látni, de a szívünk indítékát Isten látja. Bukáshoz vezet, hogyha egy szolgáló érinti a dicsőséget, tehát magára veszi a dicsőséget, magának adja a dicsőséget, hogy én most jól imádkoztam, és ez a bárány meggyógyult. A pénzzel való visszaélés a másik, és ide sorolható a kevésség is. Aki odaszánja az életét az Úrnak, az Úr szolgálatára, őt Isten nagyobb mértékben tudja használni. A szolgálatok növekedésének is vannak fokozatai. Mivel az Úr adta a kenetet, ezért őt kell elismerni, hogy ő a gyógyító, ő az, aki kimunkálta a megoldást. Helytelen dolog az, amikor valaki saját magát lépteti elő, és kinevezi magát akárminek. Tehát megint különbség van, hogy Isten ken fel valakit és nevez ki valamilyen hivatal betöltésére, vagy az ember saját magát kinevezi. Amikor elragadtatunk, akkor itt fogjuk hagyni a szolgálati ajándékokat és a szellemi ajándékokat, mert arra a mennyben nincs szükség. A Szent Szellem itt fog maradni, mert az első időszakban, az első 3,5 évben nagyon sokan újjá fognak születni, és ehhez kell a Szent Szellem. Többen, mint amennyien újjá születtek eddig a Földön a szolgálatuk által. Jézus a dicsőségét megmutatta az átváltozások hegyén, de bennünk is van Isten dicsőségéből, csak jelen pillanatban nem látható. Az elragadtatáskor elő fog ragyogni a mi dicsőségünk is, és ez a dicsőség fogja megadni a besorolásunkat, hogy a mennyben milyen helyet fogunk elfoglalni. Rangfokozatunkat az határozza meg, hogy itt a Földön milyen szellemi szintre növekedtünk. És ez meghatározza majd a fenti életünket és a szolgálatunkat. Ugyanis a Földön dől el, hogy miként kezdünk a mennyben. Közlegényként, tizedesként, vagy magasabb rangban. Aki gyülekezetben jár, az egyre dicsőségesebb lesz, mert az ige, ahogy beleplántálódik, ezáltal növekszik a dicsősége. És ahogy mondja az ige, hasonlítva a csillagokhoz, ragyogunk, mint a csillagok. A mennyei helyünket nem az határozza meg, hogy elhívott és felkent szolgálóról van szó, vagy pedig gyülekezeti tagról van szó. Azt határozza meg, hogy mennyi a világosság bennünk. Mennyi igét plántáltunk a szívünkbe. A dicsőség mértéke különböző, ezért lehet és szükséges is növekedni benne. Az ige az, ami megvilágosít, az a szövétnek. Isten teljes dicsősége az igében van elrejtve, az Úrban szükséges növekednünk, ez az igén keresztül lehetséges, és ha több igei ismeretünk van, akkor egyúttal nagyobb hatalmat is tudunk gyakorolni a földi körülmények felett. Mi a sötétség birodalmába születtünk bele, ez a hamisítványok világa. És vannak olyanok, akiket rászednek. Olyan keresztények, akiket rászednek. Ha befogadta Jézust, akkor természetesen neki is fent lesz a helye a mennyben, de veszteség fogja érni. Ugyanis ők nem tudják megmutatni a földön megszerzett dicsőséget. Mert lehet, hogy az a megtévesztés, vagy az volt a rászedés, hogy nem kell járni gyülekezetbe. Mert a Szent Szellem a tanítom. Hallottam ilyet. A szélsőség, igen, a kiragadás a szélsőséghez visz, de vannak ilyenek, akik azt állítják, hogy nekik nem kell gyülekezetbe járni. Akkor Isten miért hozta létre a gyülekezetet? Hogy a pásztor egyedül üljön a pulpitus mellett? A gyülekezet az pásztorból és bárányokból áll. És a zsidó 10.25 pedig olyan világosan leírja, hogy el ne maradjatok az egybe gyülekezésektől. Akkor is már probléma volt ez. A kenetet lehet tévesen is használni. Kevénységről már volt szó, hogy ez egy rossz dolog. Az ellenszegülő keresztény nem tud növekedni szellemben. Hogyha egy házasságban folytonosan vita van, nem tudnak növekedni szellemben. Tudjátok miért? Mert a szívük egymás iránt bezáródik, és egy bezárt szív Istentől nem tud venni semmit. Tehát a bezárt szív a probléma, amit ki lehetne nyitni a szeretet bejárással. A kevélyek a saját útjukon járnak, megtagadják a Szent Szellem követését, és ez történt Saullal is, amikor Isten mondta, hogy ölje le azt a népcsoportot. Lényeg az, hogy azt várta el Isten Saultól, hogy a hibrid óriásokat, meg a hibrid állatokat azt távolítsa el, semmisítse meg. És ebben nem volt Saul engedelmes. Zavarok érhetik a keresztényeket növekedés közben. Vannak, akik a helyüket elhagyják, vannak olyanok, akik másokat elvisznek, kiszaggatnak a helyükről. Ebben a tanításban kérezhető előjárónknak a szomorúsága. Tavaly augusztusban történt az Poroszlón, amikor a tolókocsiból felkelt gyógyultan a szklerózis multiplex betegségben szenvedő hölgy, és az előző szombaton volt ugyanott, azon a településen, és ez a természetfeletti módon meggyógyult hölgy nem volt ott az alkalmon. Mert más keresztények hurcolják erre-arra. Hát egyrészt döbbenet, másrészt meg el lehet veszíteni a gyógyulást. A tudás fitoktatása sem helyes, és vannak, akik a nyáj félrevezetésével élnek. Vannak olyanok, akik az igével harcolnak, aztán elmennek a gyülekezetből, nem elég, hogy elmennek, még a gyülekezet ellen fordulnak, és még maguk mellé is toboroznak, akiket be tudnak ugye hálózni. Isten azt mondta az egyik pásztornak, hogy ez miatt ne aggódj, én hamar meg fogom ítélni őket. A teljes evangéliumi gyülekezetben, ahol csak az igét tanítják, ott nem torzítják el az igét, nyerészkedés, előnyszerzés céljából. Mert valóban ki lehet forgatni az igét, és úgy lehet magyarázni saját kedvünk és kényünk szerint, ahogy szeretnénk, de akkor abból milyen jutalmat vesz a pásztor, és milyen gyümölcsöt vesznek a bárányok. Bünti lesz, igen. Benne van az igében, aki hozzátesz vagy elvesz, az nem szép jövő előtt áll. A szolgálatok megítélése, tudjátok mi alapján lesz? Hogy a nyáj milyen dicsőségszintet ért el. Milyen a szellemi tudása. Milyen táplálékot kapott? Kapott-e rendes táplálékot? Sok esetben magunkat ki kell igazítani, és előjárunk a sokkal korábbi éveiben ki kellett, hogy magát igazítsa, mert amikor a Szent Szellemtől veszünk valamit, akkor nem mondhatjuk azért olyan határozottan, hogy azt mondta a Szent Szellem, hogy azt mondta az Úr, hanem ezt úgy kell szépen megfogalmazni, hogy ne legyen benne kevésség, hogy úgy hiszem, hogy a Szent Szellemtől vettem ezt, és úgy hiszem, hogy a Szent Szellem ebbe az irányba vezet. Kettő között azért különbség van. Szükséges, hogy a Szellemet kövessük, így a szolgálat is ugye magasabb szintre kerül, a felkentek pedig el kell, hogy különítsék magukat a világtól. És azt a példát hozta előjárunk, hogy amikor Benni Hén Budapesten szolgált, akkor ahol ő megszállt, pihent, mindenféle világi dolgot el kellett távolítani. Sajtóterméket, könyveket, tévét, rádiót, mindent, mert különösen egy ilyen kaliberű evangélistának folyamatosan a Szent Szellemre kell figyelni. Mit tegyen, hogy tegyen, és hát a világi hangok azok blokkolják az Úrtól való hallást. A világi hangok megölik a kenetet. És ez engem megerősített abban, hogy nem én vagyok rosszul összerakva, amikor nem kívánom a világi tévéműsorokat, és amikor esetleg az ebéd közben van, az nekem úgy hat, mint hogyha egy idegen személy ülne ott az asztalnál. Mert nem egymásra tudunk figyelni. És nem az Úrra tudunk figyelni. Örömmel hallom azt, hogy közületek is sokan, és egyre többen hallgatják a különböző hanganyagokat, konyhai tüsténkedés közben, vagy kerti munkák közben, mert a teraszra is ki lehet tenni ugye a hangfalakat, és azt kérem az Úrtól, hogy akinek nincs még ebben kellő megértése, és ezt vonatkoztatom most Krisztus testére, hogy Isten szelleme adjon megértést, hogy mennyire fontos az igét hallgatni. Mert ezzel a dicsőség szintünk növekszik, és ez határozza meg a mennyei pozíciónkat. Tudjátok, a moziba is volt jegy. Elsősor, páholy, és a kettő között különbség volt, mert az elsősorban az ember nyaka törött ki, és a páholy volt a legjobb. Az Úrnál fordítva van, az Úrnál az elsősor a legjobb. Utolsó időkben nincs ott a helye, hogy a saját fejünk után menjünk. Ugyanis ezt valamilyen veszteség kell, hogy kövesse, vagy bukás, hogyha az ember a saját feje után megy. Aki a helyéhez hű, és rendszeresen jár gyülekezetbe, az dicsőségben fog ragyogni. Mert felveszi az igét, a szellemi táplálékot. Aki az Úrral szorosabb kapcsolatban van, és több ige van a szívében, a szellemében, annak nagyobb a dicsősége. És ez a dicsőség határozza meg a helyünket, a pozíciónkat a mennyben. Hiszem, hogy az Úrtól kaptam egy vezetést, hogy erről írjak egy tanítást a következő újságba. Hogy a mennyei pozíciónk. Ez egy nagyon fontos téma. Egy pásztortársunk egy negyed órára, fél órára beugrott hozzánk, jött a lánya is vele, és mondják, hogy hát nekik néha harcaik vannak, mert ugyan a lánya újjá született, de nem jár gyülekezetbe, anyukája mindent átküld az e-mailen, az meg ugye el se olvassa. És egy okot már is mondtam, hogy miért fontos az összeházasodás, hogy nagyobb áldások birtokosai lehessetek. Hát azt anya nem mondta. Na most ugyanezt le fogom írni ebbe a cikkbe, meg át fogom küldeni, hogy miért fontos az, hogy gyülekezetbe járjunk, az, hogy a mennyei helyünket előre meghatározzuk. Hogy hol lesz, milyen rangsorban legyünk. A dicsőség növekedésének nincs vége, a mennyben is fogunk növekedni, de nem mindegy, hogy milyen szintről indulunk. Szükséges, hogy együtt maradjunk, mint Krisztus teste, mert közösen fogunk itt gyümölcsöket teremni, És Isten együtt akar bennünket használni, mint Krisztus testét, és Krisztus testének a tagjait. Halleluja! Ha valaki föl szeretné írni, az Úr mutatott egy igét a rákbetegséggel szemben, mert ugye ez rebelis építmény a házunkban. Házunkban egy másik ház. A Zsoltár 101.7-es verse alapján el lehet imádkozni, hogy a házamban nem lakozik hazugság. Mert ugye a tünet is hazugság, mert a hazugság atya az, aki oda nyomja. Olyan fájdalmak is lehetnek, amelyek nem valósak. Tehát nincs fizikai alapja. Ez mind a sötétség oldaláról manipulált, nem valós fájdalom. Halleluja, halleluja.
Teremjük gyümölcsöt!